200 éves, a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnázium. Kossuth egykoron azért adta hozzájárulását nevének használatához, hogy a hit, az erkölcs és a tudás együtt szülessen meg a felnövekvő nemzedékben, váljék a nemzet javára, dacolva a történelem viharaival. És a történelem sohasem felejtette el nyomát otthagyni a gimnáziumon. A történelem ma is megszólít bennünket.
Oh, Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, valóban szólít a történelem. Ahogyan diákjaink felidézték az elmúlt 200 év néhány jeles eseményét, utalván arra, hogy a mi Istenünk a történelem ura, úgy kell tudatosítanunk azt, hogy valóban szólít a történelem, de hozzátehetjük itt a templomban, hogy szólít az egyház történelem is. Ezért most egy olyan igét fogunk meghallani, amely az egyház történelem hajnalán, az egyház alapításának egy fontos mérföldköveként született, Pál apostol damaszkuszi megtérésének a történetét. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részében, az első 9 verstől a következőképpen. Saul pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen elment a főpaphoz, és levelet kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Azok a férfiak, akik vele mentek, kábultan álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, itt a nyíregyházi nagy templomban és szerte a Kárpát-medencében, vagy bárhol a világban a képernyők előtt. A tanév kezdéskor az úgynevezett Veni Sancte keretében Isten szent lelkét hívtuk segítségül a múlt év szeptemberében, hogy ő adjon bölcsességet, ráfigyelő értelmet diáknak és tanárnak egyaránt. Valóban szükség van a Szentlélek munkájára, hiszen ő az, aki megvilágosítja az ember értelmét. A tanévkezdő Veni Sancte, a Szentlélek segítségül hívása után, ősi hagyomány szerint a tanévzárót Te Deumnak hívják. Ez a latin Te Deum Laudamus mondatból, magyarul így fordítható: téged, Uram, dicsérünk. Hálaadás és dicséret fakadhat szívünkből a mai napon, amikor visszatekintünk az elmúlt hónapokra, megköszönve Istennek azt, hogy megtartott, megőrzött minket, buktatókon, kísértéseken keresztül is. Ő vigyázott ránk és szeretteinkre. Az elmúlt tanévben különösen is hálát adhattunk a 200 éves evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumért, amely bő évtizede újra működik, másfél évtizede újra működik, és Istennek hála, immár bő évtizede az általános iskola az evangélikus gyülekezet irányításával ugyancsak megnyithatta kapuit. Milyen jó dolog, hogy ezért mondhatjuk Te Deum Laudamus, téged, Uram, dicsérünk. Ugyanakkor, ha egészen őszintén magunkba nézünk, nehéz a mai helyzetben pedagógusnak, diáknak és szülőnek hálát adni, és könnyű szívvel előre tekinteni. Hiszen oly sok nyomorúság, oly sok aggodalom, pénzügyi megszorításokkal kapcsolatos félelmek, elbocsátásokkal kapcsolatos rettegések, túlterheltségből adódó kimerültség az, amely jellemzi tanárok, diákok hétköznapjait. Az evangélikus egyháznak és a többi egyháznak is egyre nehezebb az iskolákat fönntartani, hiszen gyalázatosan szűkül a kormányzati támogatás, jól lehet, közszolgálatot látunk el, akik iskoláinkban tanulnak, azok ugyanúgy oklevelet, diplomát kapnak, mint máshol, és valóban az egyházi iskolákat talán még inkább sújtja az a megszorítás, amely országunk egészét jellemzi. És mégis, vagy annál inkább, Istent kell dicsérnünk nehezebb körülmények között, próbatételek között is. És ez a mai igénk, Pál apostol megtérésének a története, különösen is ott rejti magában annak az üzenetét, hogy akkor, amikor senki emberfia nem lenne reménységgel, Isten képes újat kezdeni. Ő rácáfolhat minden emberi gonoszságra, rossz indulatra, félelemre és gyűlölségre. Ő az, aki képes a kőszívű embereket is új élettel elhívni, új életre elhívni, megváltoztatni emberi érzületeket. A Pál fordulás a magyar szóhasználatban is ismert. Ha valaki gyökeresen, radikálisan megváltozik, ha valakinek új élete támad, akkor azt Pál fordulásként szoktuk jellemezni. És a felolvasott igében Saulnak, ennek a keresztjén üldöző, elfogult és elvakult embernek a megtérésével kapcsolatban hallhattuk ennek a pálfordulásnak az etimológiai értelmét, hiszen ő az, aki megfordult, megtért, de helyesebb lenne azt mondani, hogy ő az, akit az Isten megfordított és megtérített. Jézus Krisztus, aki utána ment az öldöklő, lihegő, gyűlölködő magatartásában is, utána ment, megváltoztatta, megújította, új emberré tette. Igen, mert ha ezt a Saulust tömören jellemezni akarnánk, akkor azt mondhatnánk róla, erről a tarzuszi tanítványról, hogy ő rendkívül tehetséges volt az ó emberében. Feltételei megvoltak, minden feltételt megkapott arra vonatkozóan, hogy kiművelt emberfő, sikeres életpályát befutó ember legyen, római polgársággal rendelkezett és hellenista műveltséggel, tehetős szülők gyermekeként talán remek iskolákba járhatott. Őneki még nem adatott meg, hogy a Kossuth gimnáziumba vagy a nyíregyházi evangélikus gimnáziumba járjon. Hát Gamáliel rabbi tanítványaiként a rabbi lábainál kaphatta az oktatást, a bölcsességet. Ez a kor egyik legjobb iskolájának számított. Buzgó, de egyúttal vakbuzgó volt, aki mindent megtett az általa árulónak tartott rabbi, Jézus Krisztus tanítványainak a fölkerítése és üldözése érdekében. Szent haraggal azt olvastuk, hogy az öldökléstől lihegve igyekezett mindent megtenni azért, hogy ezeket a tanítványaikat megtalálja, és rabláncra fűzve fogolyként elvigye valahova a főpapok elé, hogy azok ítélkezzenek rajta. Mint egy bemelegítésként ott volt ez a Saulus István az első keresztény vértanú kivégzésénél. Az ő lábaihoz tették le a ruhákat a kivégző osztagnak a tagjai, akik neki gyürkőztek annak érdekében, hogy minél több követ vágoljanak oda. Az első keresztény vértanú szívéhez, fejéhez, lábához. És Saul őrizte a ruhákat. Ő volt szinte az ítélet végrehajtóknak a parancsnoka. És most is nyomozó és ítélet végrehajtó szerepe van. Azért, mert gyűlöli a tanítványokat, a keresztjéneket, gyűlöli a Názáretit, sőt, ahogyan az később ő maga is bevallotta, magának az Istennek is ellensége volt. És ezen a ponton játszódott le a pálfordulás, ahogyan ő erről immár pálapostolként úgy tudott vallani, hogy amikor még ellensége voltam Istennek, ő akkor utánam jött, megmentett engem az ő ellenségét, szeretetével átkarolt, megmentett engem és megmentette azokat, akiknek kárát akartam. Mert egyszer csak ott a damaszkuszi országúton a feltámadott Jézus keresztezte az útját. És így szólította meg, Saul, Saul, miért üldözöl engem? A Cselekedetek könyve írója, Lukács apostol arról tudósít, hogy Pálapostól útközben van Damaszkusz felé, amikor hallja ezt a mondatot, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ez az útközben szócska arra utal, hogy ő valószínűleg már elvégezte küldetésének egy részét, hogy ő sokakat már börtönbe juttatott, hogy vér tapad a kezéhez a szó szoros és a szó átvitt értelmében. Útközben van már, hiszen hozzá kezdett gyalázatos munkájához. Elindul Damaszkuszba. És mit tesz Isten? Isten nem akadályozza meg a gonoszt, hanem jóra fordítja azt. Egy ideig engedte, hogy Saul útközben legyen, és elvégezze gyalázatos munkáját, és ezt az Isten nem akadályozta meg, hanem később jóra fordította. És egyszer csak a damaszkuszi úton néven szólítja őt, Saul, Saul, miért üldözöl engem? A néven szólítás a Bibliában, szeretett testvéreim, mindig valami nagyon mélyről fakadó kapcsolatfölvétel az Isten részéről. Ézsaiásnál olvassuk, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Vagy az új szövetségben Jézus az, aki néven szólítja Lázárt, Lázár, jöjj ki, és ő föltámad. Néven szólítja tanítványát Simont, Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy ne fogyatkozzék el a hited. Vagy Jézus néven szólítja a fügefán rejtőzködő, előle elbújni akaró fővámszedőt, Zákeus, gyere le! És az, aki hallja a nevét, akit Jézus néven szólít, az tanítványává válik, az új emberré lesz. Az addig harácsoló életet folytatott, szétosztja a vagyonát a szegények között, bocsánatot kér azoktól, akik ellen vétett, ahogyan Zákeus is tette. És igen, János evangélista arról is tudósít, hogy a jó pásztor ismeri az övéit, szinte néven szólítja a báránypáit. Még az elveszett bárányt is néven szólítja, aki ott van a szakadékban. Jézus így ment az elveszett Saul után, aki a szakadékba jutott, nem a damaszkuszi országúton, hanem a damaszkuszi szakadékban volt. És oda is utána ment, mert meg akarta őt menteni, és meg akarta azokat menteni, akiknek Saul az életére tört. Ezért Jézus, a feltámadott Jézus, kérdést intéz hozzá, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ez is mindig olyan megragadó, ahogyan Isten az emberhez kérdést intéz. Már a Biblia legelső lapjain is. Ádám, hol vagy? Kérdezi az Úristen a rejtőzködő, bűntudattól félelme között reszkető, vacogó Ádámtól, az első embertől. Majd Kaintól, aki a testvérgyilkosságot elkövette, ezt kérdezi, Kain, hol van a te testvéred Ábel? És újra Jézus is megszólítja az embereket egy-egy kérdéssel. Miért féltek kis hitűek? Kérdezi a viharba került tanítványoktól. Vagy mit akarjak, hogy cselekedjek veled? Kérdezi a vaktól. Hol van a többi kilenc? Kérdezi a hálátlan emberektől, akik nem köszönték meg, hogy Jézus meggyógyította őket a leprától. Kérdezi attól az egytől, aki mégis visszament és megköszönte. Hol van a többi kilenc? És itt Saul szólítja meg kérdéssel, miért üldözöl engem? Károli Gáspár veretes fordításában sajátos szóval adja vissza itt az igét. Ő azt mondja Jézus szájába, ezt a kérdést adja, Saul, Saul, miért kergetsz engem? Kicsit ízlelgessük ezt a kifejezést, hogy miért kergetsz engem? Ha ezt a szót érezzük az üldözés helyett, hogy kergetsz, akkor szinte abba bele érezzük azt, hogy ő azért kergeti, hogy utolérje. Talán a szíve mélyén szeretné Jézust utolérni, szeretné Jézust megtalálni, talán a szíve mélyén minden ellenkező látszat ellenére vágyódik Jézus után. Úgy, ahogy a József Attila is írja, hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben. És ezt a kérdést hallva, hogy Saul, Saul, miért üldözöl, vagy miért kergetsz engem, ő a földre esik és megvakul. A Jézussal való találkozás, igen, ilyen megrázkodtatással járhat. Jákob, amikor a Jabbó gázlónál küzdött Isten angyalával, belesántult ebbe a küzdelembe. És Saul sem így képzelte a damaszkuszi bevonulást. Ő diadalmasan, hősiesen, győzedelmesen akar bevonulni, rabláncra fűzött keresztjéneket látva maga előtt, vagy vonszolva maga után. És ehhez képest egy emberi roncsként földre zuhant összetört emberként, és megvakult emberként vánszorog be Damaszkuszba. Hogy ír Adi az egyik megrendítő istenes versében? Megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt a fényes, nagyszerűt mindörökre látom. Lehet az ember életének ilyen helyzete? Megvakul külsőleg, és belsőleg akkor jut el a látásra. Vagy Zelk Zoltán, egy 20. századi költő, aki nagyon sok Isten tagadó verset is írt fiatal korában, élete végén, ágyhoz kötött betegként, egyszer ezt a háromsoros verset vetette papírra. Barátaim azt hiszik, hogy fekszem. Nem tudják, már járni tanulok, megadóan Isten oldalán. A vers címe, mert így igaz. Igen, testvéreim, mert így igaz. Lehet, hogy Isten betegséggel próbál meg minket, elvesz tőlünk földi sikereket, nem engedi, hogy megvalósítsuk sokszor kiméletlenül a mi céljainkat, de ezzel akar minket tanítani, hogy megadóan járni próbálkozzunk az Isten oldalán. Ez Saul Pál fordulása. Járni tanul megadóan. Az előbb, ha azt mondtam rá, hogy ő kiugróan tehetséges volt, akkor most egyszer csak nem egy tehetséges, hanem egy tehetetlen ember kell magunk előtt látnunk. És vakot kell látnunk annak az embernek a személyében, aki pedig vezetésre alkalmasnak bizonyult eddig, őt úgy kell, hogy vezessék mások. Egyszer egy erdélyi templomban a következő feliratot találtam. Inkább járok Istennel a sötétben, mint nélküle a világosságban. Kedves diákok, kedves tanárok, szeretett gyülekezet! Ez az erdélyi mondat, inkább járok Istennel a sötétben, mint Isten nélkül a világosságban, lehetne a mi vezérigénk is. Próbatételek, sokszor kényszerű botorkálások, sötétben való tapogatózások közepette, mert külsőleg lehet, hogy sok minden homályos, de eljuthatunk a belső világosságra. És a történetnek még nincs vége. Saul visszakérdez, ki vagy uram? Ez a rémület kérdése? A félelem műszítő kérdése? Vagy inkább az Isten keresésé? Minden esetre Saul megadja magát, és ettől kezdve egész életében ez a kérdés vezérelte őt, ki vagy uram, ki vagy te Jézusom? És ez a mi mai kérdésünk is, ki vagy uram? Ezt kérdezzük a gyülekezetben, ezt kérdezzük a gimnáziumban, ezt kérdezzük az általános iskolában, mert minden tanulmányunk ennek rendelődhet alá, hogy ezt egészítheti ki, hogy Jézus szeretnék megismerni. Ő, aki a történelemnek ura, ő, aki a matematikának is ura, a művészeteknek is az ura, a földrajznak is és mindennek az ura, ő az, aki végül is kormányozza ezt a világot. Ezért minden kutakodásunk, minden filozófiai eszmekutatásunk mélyén ez a kérdés húzódik. Ki vagy, Uram? És Jézus válaszol, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Igen, ezek az én vagyok mondások olyan vigasztalók az evangéliumban. Én vagyok a jó pásztor, én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a juhok ajtaja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Lehetne folytatni. És Jézus itt azt mondja, én vagyok az, akit te üldözöl. Mert Jézus azonosítja magát az üldözöttekkel. Úgy, ahogyan Máté 25 szerint az éhezővel, a szomjazóval, a börtönbe vetettel, a menekülttel, a társadalom margójára szorítottal azonosítja magát, úgy van jelen Jézus minden szenvedőben. Mert Jézus együtt szenved azokkal, akiknek szakállát tépték, akiket oroszlánok és medvék elé vetette gladiátor viadalon. Együtt szenvedett és együtt szenved azokkal, akiket ítélet nélkül hurcoltak el koncentrációs táborokba és gulágokra, akiket gázkamrába löktek és deportáltak. Együtt szenvedett azokkal, akiknek padlásáról az utolsó szembúzát is lesöpörték, akiket kitelepítettek, akiknek nyelvét és nemzetiségét rabolták el. együtt szenvedett és együtt szenved azokkal, akiket hitükben aláztak vagy aláznak meg, akik háborúk vagy természeti katasztrófák áldozatai, akiknek gyümölcsét a fagy vagy a jégverés pusztította el. Igen, Jézus azonosította és azonosítja magát minden szenvedővel. Én vagyok Jézus. Ő feltárja magát, feltárja a titkát. Jézus szól Saulhoz. Jézus szól hozzád is. Ne azt mondd egy-egy istentisztelet után, hogy szépen beszélt a lelkész, vagy akár a püspök, hanem mondd azt, hogy Jézus szólt hozzám. Jézus szólított meg minket. Szólít a történelem? Igen, arról szólt az ének. De tegyük ehhez hozzá, szólít Jézus Krisztus. Ő akar minket tanítványává tenni. És végül, testvéreim, a feltámadott Jézus, aki utána megy a bűnös tanítványának a damaszkuszi úton, ezt mondja neki, kelj fel, menj be a városba. Vagyis nem hagyja Sault megalázottságában magára, hanem felemeli őt, és azt mondja, amit a földi Jézus is mondott tanítványainak, kelj fel és járj. Vagy amit mondott másnak, menj el, és többé ne védkezzél. Saul, aki már nem vagy Saul, hanem Pál vagy, hiszen új emberré tettelek, Pál forduláson mentél keresztül, menj be a városba, keressél magadnak közösséget. És ezen a ponton az a kicsiny damaszkuszi közösség kap igazán jelentőséget, amelyik eddig rettegve gondolt arra a tarzuszi rabbira, aki majd az ő elpusztításukra közeledik, és ez a kicsiny damaszkuszi közösség most abból vizsgázik, hogy be tudja fogadni azt, aki ellenségként közeledett hozzá. Képes-e ő testvérként befogadni? A damaszkuszi gyülekezet jól vizsgázott, hiszen befogadta Pál apostolt, és testvérként tudta a megbocsátó szeretet gesztusát tanúsítani. Vizsgázzon így a nyíregyházi gyülekezet, vizsgázzanak így iskoláink és közösségeink, fogadjuk be a bűnösöket, fogadjuk be azt, aki más, aki nem tud még úgy hinni, mint mi, akinek talán más a kegyessége, más a felekezete, fogadjuk be ő szeretettel. És ez a szeretet, ez a befogadó szeretet megváltoztathatja a másik embert. Luther Mártonnak van egy találó mondata, így hangzik, ha egy kocsis megtér, azt először a lovai fogják észrevenni. Mennyire igaz? A megtérésnek kell, hogy következménye legyen. Saul megtérését a damaszkuszi közösség tapasztalta meg először. Ha egy kocsis megtér, azt a lovai fogják észrevenni. Ha egy tanár megtér, azt legelőször a diákjai fogják észrevenni. Ha egy diák megtér, azt legelőször a tanárai fogják észrevenni. Ha egy férj megtér, azt legelőször a felesége fogja észrevenni. Ha egy gyermek megtér, azt legelőször a szülők fogják észrevenni. Ha egy férfi megtér, azt legelőször a kedvese fogja észrevenni. Ha valaki megtér, a hozzá legközelebb álló fogja észrevenni. Bárcsak így tudnánk mi is átélni a megújulást és a megszabadulást. Bárcsak így adhatnánk hálát a Te Deum keretében, téged dicsérünk, Uram, hogy Saulból Pállá tehetsz minket is. Ráállítasz bennünket is a damaszkuszi útra, megszólítasz, és új emberré teszel minket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető mennyei atyánk, hogy utánunk jössz bűnös állapotunkban. Nem akarod, hogy elvakultságunkban, gyűlölködésünkben kárt okozzunk, további károkat okozzunk másoknak, hanem új emberré teszel minket. Jöjj utánunk is, ments meg minket, hogy közösségeinket is meg tudjuk menteni bűntől, veszedelemtől. Őrizd meg mindazokat, akik most hallgatták igédet, akár itt a templomban, akár a képernyők előtt, add, hogy az új életet munkáljon mindannyiunkban. Amen. Thank you.